Isten tiszteletünk megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Elfoglalva helyünket, a bátraknak mondom, hogy itten még legalább 4-5, 6-7 helyet is látok, el lehet foglalni őket. 225. dicséretünket keressük, 225. énekünk, és annak 8 verse van, mind a 8 verset fogjuk énekelni. 225. énekünknek mind a 8 versét. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Istennek ígéd, hallgassuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. Olvasom a 8. résznek a 19-től 30-ig terjedő verseit. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy a maga teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartattunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt. Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek és imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, köszönjük neked ezt az adventi 4. vasárnapot. Újra hívogattál, újra ajándékozni akarsz, újra magad elé állítottál azért, hogy meghajtott fővel ne csak imádkozzunk, ne csak kérjünk, hanem dicsérjünk és hálát is adjunk sok-sok mindenért. Mégis azt köszönjük meg neked legelőször is, hogy az ember világra gondod van, hogy évről évre visszatérő alkalmak, ünnepek vannak ott az életünkben, amelyek figyelmeztetnek, amelyek ajándékoznak, amelyek egymással összehoznak minket, és legfőképpen te veled. Köszönjük, hogy őszinte szívvel állhatunk eléd, bűnvallással, a békesség iránti vágyakozásunkkal, az ígédnek a hallgatására. Tudjuk, hogy az egész világot te teremtetted, és benne a mi életünket is. De parányi életünk ebben a világ mindenségben olyan kicsi. És akkor a nagy csodája a te világodnak, hogy ránk gondot viselsz. Együtt vagy azokkal, akik sírnak, együtt örülsz az örülőkkel, a bűnbánattal hozzátérőknek megbocsátasz, az ígédre szomjúhozókat kielégíted. Hát így vagyunk együtt most, és kérünk áldást Isten tiszteletünkre, lelkünk megbékéltetésére, vigasztalódására, megerősítésére. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg, és maradj velünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk, az 50. Zsoltárunknak az első versét énekelve. Az 50. Zsoltárunk így kezdődik, az erős Isten uraknak ura. 50. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. Isten igét hallgassuk az előbb felolvasott igerészből, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 8. részének, olvasom a 22. versét, a 26. verset és a 28. verseket. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. A lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Eddig a mai igénk. Foglaljuk el a helyünket. A lelkipásztori szabadsághoz hozzá tartozik, hogy eltekinthet a bibliaolvasó vezérfonalunknak a napi igéjétől. Ez történt most is. A Róma beliekhez írott levélben a bibliaolvasás során találtam egy olyan üzenetet, amire úgy gondoltam, hogy nekünk, mindannyiunknak akár ma szüksége lehet. Ez nem jelenti azt, hogy akár az újszövetségi, akár az ószövetségi igék, amit a mai napra a bibliaolvasó vezérfonal előírt, azok nem jók. De hát, ahogy kezdtem, a lelkipásztori szabadság ezzel együtt jár, hogy válogathat a Biblia ígéi között. Így fogadjuk tehát ma ezt az igehirdetést. Az első dolog, ami szívembe és az eszembe is ötlött hirtelen ennek az ígének az olvasása során, az volt, hogy hiába telt el ezóta az igerész megírása óta akár 2000 esztendő, ma is nagyon aktuális. Nincs olyan irodalmi mű, vagy olyan mű egyáltalán, ami annyira aktuális lehetne mindennapi életünkhöz, mint maga a Biblia. Pál apostol, amikor a Róma beliekhez írott levelét megírja, akkor egy helyzetfelmérést tart először, kitekint a világra, és megnézi, hogy milyen az a világ, amiben élnek. A római birodalom tele római katonákkal, háborúkkal, vérengzésekkel, kegyetlenkedésekkel, erőszakoskodásokkal. Nem volt egy békés világ az az idő. Aztán átugrunk akár 2000 esztendőt is, és azt olvassuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög. Ez a mi világunk már. Lehet, hogy lehetne ilyen kis címeket adni, hogy gazdasági válság, és mindenkinek összeszúrul a szíve, mert pénzről van szó, nyugdíjról, élelemről, megélhetésről, rettentő sok minden felé gyűrűzik ki ez a mondat, és mindenki aggodalmaskodik. Akinek kis pénze van, az aggodalmaskodik, hogy azt is elveszíti, akinek ereje van, attól fél, hogy ha beteg lesz, nem lesz, hol kórházba ápolják. Ha valaki családban él, az attól tart, hogy nehogy egyedül maradjon, mert mi lesz vele. Egy ilyen közös nyögésben élünk, és hogyha az ember találkozik valakivel, aki vidám, vagy legalábbis annak látszik, akkor megörül, hogy hát azért nem mindenki lógatja az órát, és nem mindenki van elkeseredve. De azért az alaphelyzet mégis az, hogy a világ tele van nehézséggel és nyög. És merre felé tart? Azokat a kiutakat, amiket az ember keres a maga módján, akár konferenciákon, akár leleményeskedéssel, akár politikai síkon, vagy gazdasági megoldásokban, azok ilyen ideiglenesek, vagy talán nem is mindig sikeresek. Ha valaki felteszi a kalapját, akkor annak az a baj, hogy miért tette fel, ha valaki leveszi, akkor annak az a baj, hogy miért vette le. Nem tudunk zöldágra vergődni ezekben a dolgokban, és nap mint nap ezzel találkozunk mindenütt, a médiában, az egymással való beszélgetésben, mindenütt ott van az, hogy nyögünk. És akkor jön az adventi időszak, ami ezt a nyögést egy kicsit le akarja halkítani, a sötétséget mesterséges világossággal le akarja győzni. Gyönyörű szép utcarészletek vannak kivilágítva, az embernek jól esik egy-egy ilyen világos utcán végigmenni, gyönyörködni benne. Aztán mögötte, ha nem is gondolunk rá, de ott van a lelkünkben, hogy ez is valami átejtés. Valami olyan, ami nem őszinte, nem igaz, aminek van vége, ahogy az ünnep letelik, leszedik ezeket a díszeket, és megszűnik újra az a világosság, ami eddig ezt a néhány napot a mi számunkra hozzáférhetővé tette. Nos, Pál apostol is valami ilyenre gondolhatott, amikor azt mondta, hogy ebben a szörnyű zűrzavaros életben hol keres egy támpontot, valami olyant, ami mégiscsak mankóként ott van az ember mellett, rá lehet támaszkodni, és bízni lehet benne, hogy azért nem a vég ez, és nem a pokol, és nem maga az elveszésnek az időszaka. Így mondja ezt, a reménységben tartattunk meg. Nagyon komoly feladat a hívő ember számára az, hogy ezt a reménységet, ezt sugározni tudja. Aki innen a templomból kimegy, annak nem lehet reménytelen gondolattal innen kimennie. Itt meg kell találnia azt a kapcsoló pontot, ami az Isten és közte létrejön, amely ezt a nagyon gyászos képet, amit az előbb festettem, felváltja, és hozzátesz valami olyat, amire azt mondom, hogy nem adom fel. Van egy ilyen kis közösség, énekelni szoktak, olyan emberekből áll ez a kis közösség, akik valamiért születési vagy egyéb okokból nem teljes értékű embereknek számítanak sokak szemében, akik bénák és fogyatékosok, és ezt a címét adják az ő társaságuknak, hogy nem adom fel. Ezzel szégyenítik meg sokszor azokat, akik épek és egészségesek, és feladják. A reménységről szól ez az ige. Pál apostol olyanoknak mondja el, hogy reménykedni kell, akik legszívesebben letennék a lantot, és azt mondanák, hogy a római birodalommal szemben nem lehet vitatkozni, és nem lehet háborúzni. A hatalommal szemben nem lehet ellenállni. A hitetlenséggel nem lehet mit kezdeni. És akkor tegyük hozzá a magunk gondolatait, az erkölcstelenségét, a züllést, a gyilkolásokat, amit nap mint nap szembehoz velünk a tévékészülék, és a hírek sokasága már másból sem áll, csak az, hogy kit, mikor és hogyan öltek meg. Erre azt mondja az apostol, hogy de hát a mi reménységünk az nem egymásba való reménykedés, nem a mi erőnkbe való reménykedés, nem a mi család tagjainkban való reménykedés, hanem az Istenben való reménykedés, az egészen más. Amikor ilyen nagyon-nagyon rossz helyzet elé kerülök, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy de hát van Isten az égbe, hát ez nem lelkipásztori hitvallás így, de azért a lényegét a hitünknek kifejezi, hiszen akkor, amikor mindenét elveszti az ember, akár az egészségét is, vagy a családját is, akkor sem szabad ennek a reménységnek meghalnia, mert ez azt jelenti, hogy az Isten ott van. Ott van azok mellett, akiknek az árvíz elvitte a házukat, ott van azok mellett, akik koporsó mellé kellett álljanak, ott van azok mellett, akiknek valami nem sikerült, vagy nem fog sikerülni, mert azt mondják, hogy hiába fogok neki, mert úgysem sikerül. Ezek azok a dolgok, amelyek akkor orvosolhatók, ha a reménység megmarad és szilárd marad. A reménység az nem egy illúzió, nem egy ábránt, nem valami utópia, ahogy szokták mondani sokan. Legyintenek, ugyan mibe reménykedsz, mit hozhat a jövő, mi lehet az, amit ez a karácsony másként fog adni, mint a többi. A többi is eltelt, ez is eltelik. Aztán legfeljebb hozzátesszük, hogy majd lesz egy következő. Nem lehetne úgy elmenni ebből az istentiszteletből, erről az ünnepről, a karácsonynak az üzenetével, hogy benne ne erősödne meg az, amit Pál apostol elmond, hogy reménységben tartattunk meg. Milyen különös lenne, ha Isten úgy rávetíteni az életünkre azokat a helyzeteket, amikről talán nem is tudunk, hogy ő hogyan mentette meg az életünket, vagy hogyan gyógyította meg, vagy hogyan szedte össze, vagy hogyan adott egy más irányt, mint ami felé elindultunk. Van, amikor tudunk ezekről, egyikről, másikról. Ezekből születnek meg a bizonságtevéseink. Emberek, ide figyeljetek velem, ezt és ezt tette az Isten. De hát mi van akkor, amikor nem is tudunk róla, és az életünkben valami olyan történik, amit nem tudunk megmagyarázni. Amiről nem tudjuk, hogy az Istennek miért volt ez az akarata. Mi ezt nagyon szívesen kutatnánk, és már a földi életünkben szeretnénk tudni, hogy vajon az Isten mit akart azzal, hogy elvette a gyermekemet? Mit akart azzal, hogy magamra hagyott? Mit akar azzal, hogy mindenemből kifosztottak? Olvassuk csak a Jób könyvét, nézzük meg, hogy mennyit kínlódik, hogy vajudik, és mennyire meg akarja tartani a reménységét és az életét, hogy de e mögött kell legyen egy olyan isteni akarat, amire Pál apostol így válaszol, hogy egyszer majd színről színre. Most homályosan, most értetlenül állunk a dolgok mögött vagy felett, de a reménységben tartattunk meg. És ez a reménység, ez nagyon sokféle, az ember ilyenkor végig gondolja az egész skáláját annak, hogy hogy tud ezzel a reménységgel előbbre jutni. A legegyszerűbb, amit mostanában hallottam, az, aki azt mondta, hogy ő abban reménykedik, hogy az, aki elment, azzal ő ott találkozik. A Biblia nem ír erről, de mégis bennünk valahol ott van, mintha ki lenne kényszerítve bennünk ez a gondolat, mert mindig keresünk valami táptalajt arra, hogy hogyan is lehet tovább élni. Én is azt mondom, hogy az Istennek a titkaiba nem látunk bele. Hát ha itt a földi világba egymásnak teremtett, akkor vajon ismeretlenünknek leszünk egymásnak az ő országába? De ebbe ne is menjünk bele, ez mindenkinek legyen most magánügye, és készüljön úgy azzal a gondolattal a karácsony estéjére, hogy ott kap választ, és ha ez a válasz nem egyéb, csak egy megerősítés abban a hitben vagy reménységben, hogy ez a karácsony is az Istentől kapott ajándék, akkor már is jó helyen vagyunk. De a reménység az önmagában nagyon kevés nekünk, hogyha az Isten nem segít hozzá, vagy nem segít be. Így olvastam, a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Senki nem mondja azt, hogy úgy tud megállni a hitben, és úgy tud megállni a nyomorúságok között, hogy nem hull a könnye. Hogy neki minden mindegy, hogy azt is kibírja, a hátán fát vágnak. Azt mondja az apostol, s rajta keresztül Isten, hogy mi nagyon gyengék vagyunk. Minket úgy el tud sodorni minden, a legkisebb baj is, a betegség is, a halál is, a nyomorúságok pillanatok alatt mindazt összetörik bennünk, amire azt gondoltuk, hogy annyira erős és annyira stabil. De hát ott van a lélek. És ennek a mai igehirdetésnek, vagy Isten tiszteletnek egyik nagy ajándéka az, hogy Isten ezt a lelket ide akarja hozni, azzal akar minket megerősíteni. Ez nem utópia, ez nem egy illúzió, hanem ez Istennek a hozzánk szóló lelke ajándéka. És mi ezt befogadhatjuk, ezzel mi élhetünk, erre ráhagyatkozhatunk, ha elmegyünk az Isten tiszteletről. És ennek a reménységnek, amelyet Isten gerjez bennünk az ő lelke által, ennek nagyon szép példáit látjuk a Bibliában. Aki emlékszik arra, hogy Ábrahám vitte fel a gyermekét a Mória hegyére, hogy megáldozza, ennek az Ábrahámnak a lelkében valami olyan volt, hogy ezt az Isten rendezi ezt az ügyet. Azt mondja a gyermekének, hogy az áldozatról majd az Isten gondoskodik. Ráhagyatkozik akkor, amikor tudja, hogy az Isten el akarja venni tőle a gyermeket. Én inkább azt mondom, hogy nem azt tudta, hanem azt tudta, hogy nem fogja elvenni. Azért volt olyan bátor, és azért volt olyan Istenben bízó valaki, mert tudta, hogy ha egyszer az Isten odaadja neki ezt a gyermeket, és ígéretet fűz hozzá, akkor azt nem veheti el. Hogy van ez a kettősség? Nagyon nehéz megérteni, de talán ez is a reménységnek az a bizodalma, amivel indul a hegy felé. Dávid és Góliát, amikor harcolnak egymással, milyen esélye lehetett az apró termetű Dávidnak, a nagy Góliáttal szembe? Semmi. És mégis a reménység az volt, hogy Isten meg fogja erősíteni a karját, és győzelemre viszi azt a harcot, azt a küzdelmet, amelyet tulajdonképpen ő provokált ki. Mert Isten nevét valaki szidalmazta. Ezt meg kellett védeni, vagy meg kellett torolni a szidalmazónak. Mózes, Józsué, a Kánaán földje, megint egy ilyen reménység. Egy pusztába elszenvedett, sok nyomorúságot szenvedett nép, megpróbált nép megy oda, és ott találja az ígéret földjén azokat az ellenséges népeket, amelyeket le kell győzni. Jönnek is, és mondják, hogy ott voltunk, óriások vannak ott, semmi esélyünk. És akkor elindulnak mégis, mert az Isten vezeti őket. Rá tudta bízni az életét Józsué is, Mózes is az Istenre. És végül az utolsót hadd emlegessem, a tékozló fiút, akinek ott, ahol már semmije sem maradt, egyetlen reménysége volt, hogy hazamegyek, és azt mondom, hogy vétkeztem. És ez olyan reménység volt, amely egész biztos az ő szívében így született meg, hogy be fog fogadni az apám. Nem fog elkergetni. Az, hogy a testvérem nem fog velem egyetérteni, és dühös lesz, az igen. De hogy az az apám, akit én ismerek, akitől én eljöttem, akit megtagadtam, az engem biztos, hogy be fog bocsájtani az ő házába. Nos, ez a reménység. Ez a reménység pedig türelmet jelent. Valami olyan türelmet, amelyről itt Pál apostol azt mondja, hogy ha van nekünk ilyen, akkor békességes tűréssel várjunk. Nehéz iskola ez, békességes tűréssel várni. Nekünk ma kell a megoldás, ma kellenek az ajándékok, valahogy úgy, ahogy a gyermekeinket is alig tudtuk, vagy tudjuk visszatartani attól, hogy azokat az előre megszerzett karácsonyi ajándékokat ki ne bontsák, meg ne lessék, meg ne nézzék. Nincs bennük türelem, de sokszor bennünk sincs. Ezt jelzi az, amikor csak úgy elszólunk valamit, amikor megbántunk valakit, amikor valami olyat teszünk, amire aztán később mi sem vagyunk büszkék. És végül pedig a legszebb része szerintem koronája ennek a mai ígének az, amit utoljára olvastam fel, tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. De szép ez az ige, és mindig igaz is. Akkor is igaz, amikor nagyon nagy mélységeket kell járni, és akkor is, amikor fent járok a magasban. Ha valaki az Istent szereti, ez azért kitétel. Ez hozzátartozik, ez feltétel. Ez valami olyan, ami nélkül az egész nem igaz. Csak akkor, ha az Istent szeretem. Nem azért szeretem, mert egyszerűen rákényszerítenek, vagy ránevelnek, hanem azért, mert minden esztendőbe azt juttatja eszembe, hogy valami olyat tett, amiért én tudok ünnepelni adventet és karácsonyt, amit senki más soha meg nem tett és tehetett. Egyszülött fiát áldozta. János apostol olyan szépen fogalmazza meg az evangéliumában, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen. Ez a csúcs. Ide kell kitorkoljon, ide kell eljusson a karácsonyi üzenet és az adventi előkészület is. Elcsendesedve azért imádkozzunk, hogy ezt Isten ajándékozza nekünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, Istenünk, hogy elcsendesítettél, hogy magad felé fordítottad a figyelmünket, hogy reménységet, új reménységet költöztettél a szívünkbe. Köszönjük, hogy te tanítottál is minket, hiszen mi eddig olyan emberi módon reménykedtünk, álmodoztunk. Úgy gondoltuk, hogy mindaz, amit mi kiálmodtunk, megálmodtunk, az úgy teljesül. Te másként látod. Sokszor próbák közé viszed az életünket, máskor pedig hagyod, hogy fent járjunk nagyon magasan, csúcsokon, hitben, igazságban, szentségben. Köszönjük, Istenünk, hogy a mélységekben is és a magasságokban is jelen vagy. Oda tudsz állni a gyászoló síró mellé, és ott vagy akkor is, amikor valaki téged dicsér és magasztal. Köszönjük, hogy minden napon, különösen most az adventi időszakban, lélekben is készülhetünk. Nem csak azzal foglalhatjuk el magunkat, hogy milyen szép legyen az ünnepünk, hanem azzal, hogy te mit tartogatsz a mi számunkra. Mekkora békességet, mekkora örömet, mekkora feladatokat, amelyek, mint egy evangélium nekünk kell, a szánkkal, szívünkkel szolgáljon ott, ahova állítasz. Könyörgünk, Istenünk, hogy áld meg az adventünket. Áld meg az ünnepre való készülésünket. Áld meg a hitünknek azt az útját, amely feléd vezet, amely tőled kér tanácsot, tőled kér útmutatást. Eléd visszük most a betegeinket, hogy nyomorúságukban, földi nyomorúságukban is a szenvedése takarjon el előlük téged. Oda visszük eléd a gyászolóinkat, azokat a testvéreket, akiknek most van fájdalmuk, hogy te enyhítsd és teremts békességet a szívükbe. De az egész ünnep körben hadd imádkozzunk nyomorúságban lévő országunkért. Azért, hogy felemelkedhessünk, hogy rád figyelhessenek azok is, akik vezetnek, akik irányítanak, akik dolgoznak is értünk. de a világot is eléd visszük, Urunk, azt a világot, amely sok sebből vérzik, ahol háborúk vannak, gyűlölködések vannak, vagy természeti katasztrófák. Őrizd meg ezt a világot a te békességeddel ezen az ünnepen. Hallgass meg imádságunkat, és maradj velünk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 226. énekünket keressük, 226. énekünket, és annak a harmadik versét fogjuk énekelni. 226. énekünk harmadik verse így kezdődik. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó viradást vár éjjel. 226. énekünk harmadik verse. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő jó indulatába. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Tóth István 79 éves, Szente József 75 éves és Szerdai Tibor 86 éves testvéreinket. Azért imádkoztunk, hogy Isten az ő irgalmasságával és vigasztalásával legyen azok mellett, akik őket gyászolják. Jobb hírt is tudok mondani, ma délután 5 órakor a karácsonyi ünnepélyünk lesz, amelyre szeretettel hívjuk nem csak a gyermekeket, hanem a fiatalokat is, és a még idősebb korosztályt is, akik általában tüntetően elmaradnak azért, hogy a fiataloknak több helyük legyen. Nos, az idősebb korosztályt is szívesen várjuk karácsonyi ünnepélyünkre. A karácsonyi ünnepi istentiszteleteknek a menetrendjét is hadd hirdessem. Karácsony első napján két istentiszteletünk van, 9:30 és 10:30-kor, mind a két alkalom úrvacsora osztással egybekötött alkalom lesz. Karácsony másodnapján 10:30-kor, de szintén úrvacsora osztással egybekötött alkalom. A bibliaolvasó kalauzunk, a kalendáriumunk, és a reformátusunk lapja megtalálható a kijáratnál, meg lehet vásárolni. Ugyancsak a kijáratnál van a Keskeny úton alapítvány nevét viselő lapunk, amely ingyen elvihető, abban benne van a karácsonyi menetrend is. Tehát a Keskeny úton lap itt a kijáratnál megtalálható. Végül pedig szeretném hirdetni, hogy egy kis adventi meglepetést is készítettünk a gyülekezet számára, hát ha örülni fog, egy körülbelül 10 perces orgonajátékot fogunk hallani dr. Hajós György orgonaművésztől. Legyünk ennek a kis mini koncertnek a résztvevői imádságos szívvel és élvezettel. fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek megáldó, megszentelő ereje, legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg titeket. Amen. Thank you.